Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent 4. vasárnapján, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunk éneklésével dicsérjük az Istent. A 138. Zsoltárunk első versével, ami így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvérek! És adventi énekkel hadd szolgáljon most közöttünk az énekkarunk. Hallgassuk szeretettel az ő szeretettel való szolgálatukat.
Jöve, úgy eszembe, eszembe, 312. éneket énekeljük, testvérek. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Mind a négy versével énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből olvassuk. Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt levele 3. részéből a 4. verstől a 14. versig. Jól lehet, én nékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. Körülmetéltettem 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem igazságom van a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a holtak föltámadására. Mert nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért megragadott engem a Krisztus Jézus. Testvéreim, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, melyek előttem vannak nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek, Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsérjük és magasztaljuk a te drága nevedet. Magasztalunk téged, mert szeretet vagy, mert te vagy a mindenható hatalom, az erő, a jóság. Köszönjük, hogy te vagy az igazság, te vagy a szentség. Áldunk téged, Urunk, mert senki ebben a mindenségben hozzád nem hasonlítható, hozzád nem fogható, és senki más nem méltó a mi imádatunkra és hódolatunkra, egyedül te. Köszönjük néked, hogy a megismerhetetlenségnek a ködéből kiléptél, eljöve erre a földre Jézus Krisztus által, hogy aki őt látja, lásson téged, az atyát. És köszönjük néked, hogy benne is megmutattad nékünk a te igazi arcodat, és benne is látjuk ezt a szeretetteljes, hatalmas, erős, mindentudó, csodálatos, hasonlíthatatlan szemét. Köszönjük néked, hogy most is megállsz közöttünk lelked által, igéden keresztül. Segíts, hogy most is megláthassunk ebben az Isten tiszteletben is. Te magasodj föl előttünk, te dicsőíts meg magad előttünk, Urunk. És te gazdagíts meg bennünket, drága szavaiddal, drága igéddel. Kérünk, hogy szólj hozzánk, ami drága üdvözítőnknek nevéért, ami Krisztusunkért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 294. énekünk első versét. 294. énekünk első verse így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 23. részéből olvassuk. Máté evangélium a 23. részéből, a 25. verstől a 28. versig. Leülve figyelemmel hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Máté evangéliumának 23. részében, a 25. verstől a 28. versig ezt olvashatjuk. Jézus Krisztus mondja: Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakva azok ragadománnyal és mértékletlenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt csírokhoz, mely kívülről szépnek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakva. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Kedves testvérek, a karácsonyi előkészítő Isten tiszteleteinken, melyek csütörtök estétől voltak, Isten jaj kiáltásairól hallottuk az Isten igéjét, illetve ezeknek magyarázatát. Ma Isten fiának, az Úr Jézusnak egy jaj kiáltása van előttünk. Jézusról nagyon kevesen tételezik fel azt, hogy ő jajt kiáltott valakire, de hát kiáltott bizony egy embercsoportra, mégpedig nem is csak egyszer, hanem ebben a Máté 23-ban hétszeres jajkiáltása van Jézusnak, és annak a bizonyos embercsoportnak súlyos bűneik neveztetnek meg, amikre jajt kiált. Nézzük először most, hogy kiknek szól ez a jaj. Kik ezek az emberek, akiknek Jézus jajkiáltása szól. Jaj néktek, írástudók és farizeusok. Kik voltak az írástudók? Az írástudók ős mintája Esdrás volt, akinek van egy könyve az Ótestamentumban, Esdrás könyve, aki Babilonból tért haza népével. Róla olvassuk a könyvének 7. részében, hogy magyarázta a törvényt, magyarázta a Tórát, Mózes 5 könyvét. Az írástudó Esdrás munkája gyümölcsének tartották egyébként, vagy tartják sokan, egyáltalán az ószövetségi kánonnak az összeállítását. Némelyek. De az ő munkájának aztán lettek folytatói, és ezek lettek, hogy így mondjam, az írástudók, akik a Tórát, Isten törvényét, most már nem csak Mózes 5 könyvét, hanem a többi szent könyveket is, egyrészt összegyűjtötték, pontosabban az összegyűjtött könyveket gondozták, ezeket a könyveket, a szent könyveket tanulmányozták, mérhetetlen számukra, felfoghatatlan módon ismerték az ótestamentumi könyveket, akár kívülről is tudták őket. Ezek az emberek ráadásul fordították is az ószövetségi könyveket más nyelvekre. Az Ótestamentum arám fordítását is ők készítették el, amit úgy neveznek, hogy a targum, targumok. Az írás magyarázattal is foglalkoztak, ahogy mondtam. Ebből lett az úgynevezett midrás, ami nem csak a Szentírás szövegének a magyarázata, hanem kiegészítették azt a véneknek a hagyományaival, tehát más idősebb írásmagyarázóknak a különböző elgondolásaikkal, szövegmagyarázataival. Kialakult aztán ugyancsak az ő munkájuk során a misna, ami egy szóbeli hagyomány volt, írásmagyarázattal kapcsolatos, és aztán a misnának a magyarázata is az ő nevükhöz fűződik, ez meg a Talmud. Tehát az írástudók, ezek olyan emberek voltak, akik a Biblia ótestamentumi könyveivel alaposan foglalkoztak, azokat a szövegeket gondozták, magyarázták, fordították, aztán összegyűjtötték a hozzájuk kapcsolódó különböző magyarázatokat. Ráadásul ők még ezen túl tanították is a Bibliának a tanításait, és különböző iskolákat hoztak létre. Jézus korában is élt két kiemelkedő rabbinak, írástudónak az iskolája, az egyik a Hillel iskolája volt, a másik a Sammájnak az iskolája. Pál apostol is egy híres rabbinál tanult, a Gamáliel rabbinál, aki nagyon híres nem csak a Bibliából, hanem máshonnan is közismert zsidó írástudó és rabbi volt. Ráadásul még ezek az emberek nem csak, hogy tanították a Bibliát az embereknek, hanem még alkalmazták is, jogszolgáltatásban bíróként is tevékenykedtek, sőt a leghíresebb írástudók azok tagjai voltak a zsidó nagytanácsnak, a zsidó parlamentnek, a legfőbb kormányzó testületnek. Nagyon nagy tekintélyű emberek voltak ezek az írástudók az akkori Izraelben, és egyáltalán hát közmegbecsülésnek örvendő emberek voltak. A másik akiket, másik csoport, akiket Jézus megszólít, a farizeusok csoportja. A farizeusok szó az maga a perusim szóból ered, ami azt jelenti, hogy elkülönültek. Ők Jézus Krisztus előtt már legalább 150-200 évvel léteztek, mint egy zsidó belső ébredési mozgalom, vagy megújulási mozgalom, vagy kegyességi irányzat, ami egy pártá is alakult tulajdonképpen az idők folyamán. Az elkülönültek szóval ők arra akartak utalni, hogy elkülönítették önmagukat az Isten szolgálatára. Az Isten szolgálatára. Törekedtek kezdetben arra, hogy megvalósítsák azt, amit az 5 Mózes 6.5-ben olvastak, hogy tudnélik, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Ők tényleg erre törekedtek. Egy keskeny bőrdarabra van fölírva ez a szöveg, és ott van a zsidó házaknak az ajtó félfáján is, a mezuzában. Törekedtek a Mikeás 6.8 szerint élni. Ott azt olvassuk, hogy ember, megmondta neked az Isten, hogy mi legyen a jó, és mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvény szerint. Törekedj szeretetre, és légy alázatos a te Isteneddel szemben. Hát ők erre törekedtek. Pontosan akarták mindig teljesíteni az ószövetségi törvényeknek az előírását, és hát rendkívüli emberek voltak egyébként, ők is a maguk nemében. A vagyonukat rendkívül becsületesen forgatták, törekedtek beosztani a pénzüket. A tizedjükből minden bevételüknek, minden jövedelmüknek a tizedjéből a tizedjét odaadták a templomnak, és azon kívül pedig a jövedelmüknek még az 1/5 jótékonysági célokra fordították, hangoztatták a szegényeknek, az özvegyeknek, az árvák gondozásának a fontosságát, és ezt nem csak hangoztatták, hanem tettek is értük. Törődtek a betegekkel, ahogy a feljegyzésekből ez egyértelműen kiderül, a fiatal házasokra különös gondot fordítottak. Sokszor az adósok börtönéből mentette ki adósokat is. Summa summarum, hogy ezek erős jellemű emberek voltak, kitartó emberek voltak, eltökélt akaratú, szilárd emberek voltak, akik az Isten igéjéhez akarták magukat szabni. Manapság már ugye ez, hogy a farizeus, az egy ilyen szitok szóvá változott a köztudatban, de legtöbbször olyan emberek szidják őket, akik, hogy így mondjam, a nyomukba se léphetnek. Annak idején, Jézus korában egyszerűen kiváltság volt a farizeusoknak a csoportjába, a pártjába tartozni, és hát ezek az emberek, ugyanúgy, mint az írástudók, köztiszteletnek örvendő emberek voltak. A nép felnézett rájuk, példaképeknek tartották őket. Pál apostol a testi dicsekedés okán, ahogy olvastuk a Filippi levélben, megemlékezik arról, hogy ő is a farizeusok közé tartozhatott, és azt mondja, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Vagyis a törvény alapján nem találhattak bennem az emberek semmi kivetnivalót, semmi bűnt, semmi vétket, és én se találtam magamban. Azt, amit a törvény mondott, azt szó szerint törekedtem betartani, úgy, ahogy tanultam. De ez aztán később ugye neki is megnyílt a szeme arra, hogy mennyire nyomorult ember ő valójában, és már a római levélben azt írja, hogy tudom, hogy nem lakik én bennem semmi jó, de erre csak a kegyelem által, Jézus Krisztus által jutott el erre a nagy felismerésre. De korábban ő is ezek közé, a farizeusok közé tartozott. Tehát még annyit lehet tudni a farizeusok és írástudók csoportjáról, hogy a legtöbb írástudó a farizeusok közé is tartozott. Azért vannak általában együtt megszólítva, mert az írástudók, ők egy külön pártot nem alakítottak, de mint egy pártba, mint egy szervezetet csoportba, a farizeusok csoportjába tartoztak. Sőt, a farizeusok pártjának voltak épp a vezetői is, közülük kerültek ki. Na, most már kicsit értjük ezt, testvérek, hogy kiknek is beszél itt Jézus, kiknek is szól Jézus itt. Koruk vallási, kegyességi vezetőinek, elkötelezett vallásos embereknek, sokak előtt vallási példaképeknek. Itt valamit megérzünk, testvérek, abból, hogy Jézus Jézus nem olyan hétköznapi figura volt, ahogy azt sokan ugye próbálják beállítani, mert ennek a köztiszteletben álló, nagy tekintélynek örvendő embercsoportnak mondja, nem a hátuk mögött, hanem a szemükbe, hogy jaj nektek! Jaj nektek! Hát mondhatott volna Jézus talán ugye másnak ilyen kritikát, nem ezeknek a vallásos embereknek. Hát mi baja Jézusnak ezekkel a vallásos emberekkel? Pont ezekkel? Hát örüljön neki, hogy vannak ilyen komoly vallásos zsidók, ilyen konzervatív, eltökélt emberek, akik még a vallást komolyan veszik. De Jézus nem örül ennek a dolognak, amit a farizósok és írástudók műveltek. Mert mit műveltek? Miért mondja, hogy jaj nekik? Azért mondja a testvérek, mert hát több bűnük miatt is mondja, de most itt csak egyet emelünk ki, azért, mert képmutatók voltak. Képmutatók voltak. Jézus korában biztos, hogy volt közöttük olyan is, aki nem volt képmutató, de általánosságban az írástudók és a farizeusok képmutatóskodtak. A képmutatásnak ez a görög szava, azt tudják a testvérek, hogy a színészi életből való. Ez a görög szó az álarcot, amit az ókori színészek maguk elé tartottak. És abból volt egy kis töltsér, abból beszéltek hátulról. Lényeg az, hogy ti ilyen színészek vagytok, akik magatok elé tartotok egy álarcot, és az emberek azt látják, de hogy mögötte mi van, azt én látom, mondja Jézus. És ami mögötte van, azért jaj nektek. Ti csak színészkedtek. Amikor kiléptek az otthonaitokból, akkor úgy érzitek, mint a kiléptetek egy színpadra. Fölöltitek a jelmezt, és eljátszátok a szerepeteket, a vallásos szerepet. Ez a Jézus Krisztus szemében ez egy főben járó bűn. Megjátszátok a kegyességet. Megjátszátok a kegyességet. Két képet használ az Úr Jézus itt a felolvasott ige szakaszunkban, hogy megmutassa, érzékeltesse velük, hogy milyenek vagytok ti. Az egyik dolog azt mondja, itt vannak a tálak, illetve a poharak, amikből ti esztek és amikből isztok. És a farizeusok, akik a külsőségekre adtak, ezeket rituálisan mindig megtisztogatták, hogy nehogy valami tisztátalanhoz érjenek. Amikor a poharat a szájukhoz veszik és a tál külsejéhez hozzáérnek. Nehogy valami tisztát. De azzal már nem törődtek, hogy ami a tálban van, az az étel, vagy ami a pohárban van, az az ital, az az ő kabzsiságuktól vezérelve összehordott, összerablott holmi. Az már nem volt fontos. A külső, az edei tisztasága kívülről fontos volt, de hogy ami belül van, az hogyan szerezték, mi módon szerezték, miért szerezték, az már nem érdekelte őket. Aztán testvérek, a másik kép, amit mond Jézus, hogy ti milyenek vagytok, hát olyanok vagytok, hogy Adár hónap 15-én a zsidó naptár szerint lemeszelték a zsidók a sírokat, hogy láthatóvá legyenek, nehogy valaki rájuk lépjen, hozzájuk érjen, és azt tisztátalanná tegye. Így hát ezek a sírok kívülről szép fehérre ragyogtak, de belül ott voltak a holtak maradványai, a csontjaik, amik a zsidó törvények szerint tisztátalanoknak minősültek. Na, azt mondja Jézus, ilyenek vagytok ti. Mint ezek a meszelt sírok. Kívülről tisztának, igazaknak látszatok az emberek elő, de belül rakva vagytok mindenféle bűnökkel. Érezzük, testvérek, hogy Jézus nagyon belemászik, ha szabad így mondani, nagyon belemászik ezeknek az embereknek a lelkébe és életébe. És rámutat kemény szavakkal arra a borzalmas kettősségre, amiben ezek az emberek éltek. A külsőségek, a formák, azok nagyon rendben voltak náluk, de a szív belül az nagyon nem volt rendben náluk. A kettő között mondhatnánk kiáltó ellentét feszült. Ez a képmutatás, amire Jézus jajt kiált. Jaj nektek, mert ilyenek vagytok, és ilyenek is akartok maradni. Testvérek, itt kicsit, ha előre ugrunk az időbe pár száz évet, ugye itt vagyunk magunknál, hát egyházi vezetők ma is vannak. Vannak püspökök, professzorok, teológiai tanárok, vannak lelkészek, papok, presbiterek, akiknek vannak nagyon szép külsőségeik, szép ruhájuk van, szép fenkölt arckifejezést tudnak felölteni, szép kegyes szavakat tudnak mondani, nagyon ünnepélyesek tudnak lenni, szertartásos mozdulatokat hajtanak végre, tanítják az embereket a Bibliára, médiákon keresztül. És akkor Jézus megint benéz az állarc mögé, és azt mondja, de mi van odabenn? A formák, azok még nagyjából, hogy így mondjam, rendben vannak, de mi van odabenn? Mi a tartalom? Mi áll a külsőségek mögött? Nos, akkor testvérek, néha nem csak Jézus látja meg, hogy mi van a külsőségek mögött, hanem az emberek is meglátják, hogy mi van a külsőségek mögött, mert például most Tőkés László legutóbb szekus besúgókat nevezett meg, akik tudnélik őt besúgták. És néven nevezte azokat az embereket, akik őt annak idején hát besúgták. Vagyis hát vannak olyan lelkészek, gondolja a közember, akik ilyennel foglalkoztak, hogy hát besúgták a kollégájukat. Hát ugye, de azok a lelkészek naponta ott álltak, vagy vasárnapon ott voltak a szószékükön, és tanították a népüket. És közben meg jártak a szekú irodára, és besúgtak. Na nem kell persze Erdélybe mennünk, hanem mondjuk elég Magyarországon is körülnéznünk, mert itt is találhatunk ilyen lelkészeket, sőt, ilyen püspököket is találhatunk. És aztán ugye ott vannak, akik nem csak politikailag hát cselekedtek elítélhető dolgokat, meg erkölcsileg, meg hitbelileg is elítélhető dolgokat, hanem hát vannak olyan lelkészek is, akik például, vagy püspökök is, hogy más nem mondjak, akik például masszívan isznak. Alkoholisták. De a presbiterekről már is beszéljünk. És akkor csak itt a vallási vezetőkről van szó, ugye. Kiderül, kipattan, ugye, hogy katolikus papok gyerekekkel mit csinálnak, mit nem csinálnak. Miközben ott állnak, nagyon szép külsőségek vannak, gyönyörű a templom, minden gyönyörű. Mi van a háttérben? Mi van a szívben? Mi van az életükben? Hát testvérek, nem kell persze mostan mindjárt a egyházi vezetőkre gondolnunk, akár itt, akár máshol, hanem gondolhatunk akár saját magunkra is, egyszerű egyháztagokra, testvérek, akik sokszor ugyanígy vagyunk, hogy nincs nekünk egyházi tisztségünk, ott vagyunk a templomba, de miközben kívülről mi jó reformátusoknak látszunk, jó református apáknak, anyáknak, gyerekeknek, a közben mi van a szívünkbe, testvérek? Mi van a szívünkbe az Isten iránt? Nem lehetséges az, testvérek, most attól függetlenül, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, nem lehetséges, hogy bármelyikünk jár a templomba, imádkozunk látszólag legalábbis. Néha kezünkbe vesszük a Bibliát, egyetértünk a kegyes dolgokkal, amik elhangzanak a médiában, és megüljük a keresztény ünnepeket, és Istent emlegetjük itt-ott, ahol esetleg lehetőségünk nyílik rá, de közben nem lehet, hogy a szívünk Isten iránt mégiscsak hideg, Krisztus iránt mégis közönyös, sőt ellenséges, és úgy érezzük, hogy nincs is rá igazán szükségünk, és nem lehetséges, hogy közben mi is hazugok vagyunk, és tolvajok vagyunk, és hiúk vagyunk, és perlekedők vagyunk, rágalmazók és rosszhiszeműek, és még sorolhatjuk a különböző bűnöket, amik ott rohasztanak belülről bennünket, miközben igyekszünk a formákat rendben tartani. Kínosan ügyelünk a külsőségekre. És élünk ebben a nyomorult kettősségben. Kifelé a hívő református lelkész, a hívő református presbiter, a hívő református egyháztag, s belül mi van? Jézus testvérek, nem érdekli ma sem, megmondjuk így, nem érdekli ma sem, hogy mi van kívülről. Nem ez a fontos. A tál külseje, a farizeusokat érdekli. Jézust az érdekli, hogy mi van belül. Persze fontosak a formák is, hogy azok is rendben legyenek, helyükön legyenek, de semmit nem érnek a formák, ha a tartalom mögötte nem tiszta és nem Isten szerint való. Nagyon döbbenetes ez, testvérek, hogyha így elgondolkozunk, hogy milyen is ma egy képmutató ember. A képmutató embert ismerem én is, magamban ismerem, de ismerjük mindnyáján magunkba, valószínűleg tartom. Ha nem ismerjük, az majd megismerjük. A képmutató ember például nem elmélyült ember. Nem szeret imádkozni például. Az Istennel való kapcsolatnak ez a formája tőle távol áll. Az, hogy néha imádkozhat persze, de nem szereti azt, hogy imádkozzak, másokkal imádkozzak. Néha, amikor bajba vagyok, esetezek valamit, de rendszeresen, komolyan, egyedül is, magányomba is, mások között is imádkozni, minek? Igét olvasni, igét tanulmányozni, az igéről elmélkedni, levenni egy-egy könyvet, és úgy olvasni, időt számva rá, esetleg elmenni a közösségbe, hogy ott az igéről beszélgessünk, minek? Hát ez, majd a tiszteletes úr vasárnap elmagyarázza. Meg vagyok én azzal a pár Isten tisztelettel egy év alatt. Egyszerűen, testvérek, egy ilyen közönösség van a képmutató ember szívébe, az Úr iránt. Nem, nincs benne szeretet az Isten iránt, nincs ragaszkodás Jézus Krisztus iránt. Nincs odaadás az Úr iránt. Nincs elmélyültség benne, felszínesség van. A képmutató ember nagyon aktív szeret lenni, állandóan csinálni akar valamit. Mindig csinálni, mert többre becsüli azt, hogy csinál valamit, mint hogy az Úrral legyen. Állandóan rohangászik ide-oda. Mindig úgy érzi, valamit csinálni. A farizeusok is állandóan egy ilyen hamis aktivitásba éltek. Ilyen vallási aktivitásba. Jöttek, mentek az utcákon. Lássák őket az emberek. Kiúzták magukat. Megszélesítették az imaszíjaikat, hogy lássák, hogy ők milyen kegyes emberek. Elülültek a zsinagógákba, hogy lássák őket az emberek. Állandóan valamit csináltak. De az Úrral belül nem volt kapcsolatuk. Nem volt elmélyült beszélgetésük, odahallgatásuk az Úrra. Ráadásul a képmutatók már akkor is ilyenek voltak, de ilyenek ma is ítélkeznek, testvérek. Nagyon könnyen ítélkeznek. Mindjárt észreveszik a másikba, hogy na, ez bűnös, ezt csinálta, ezt nem így kellett volna mondani, ezt máshogy kellett volna csinálni. Megbünteti az Isten. Rögtön észlelik, ha más hibát csinál, de ha ők hibát csinálnak, azt nem észlelik. Azzal nem törődnek, hogy a szívükben mi van az Úr iránt. Mások hibáival törődnek. Eljuthatnak odáig, testvérek, a képmutatók, hogy egy ilyen félelmetes önelégültség vesz rajtuk erőt. Ezek a farizeusok, írástudók piszkosul meg voltak magukkal elégedve. Tehát ő ellenük az Istennek aztán semmi kifogása nem lett. Hát ők tökéletesek, hát ők jó emberek. Hát mi baja itt ezzel az ő életük ellenek a Jézusnak? Önelégültek. Ezek az emberek, testvérek, ma is, hogy így mondjam, ez a jellemzőjük. Nem érzik úgy magukat, hogy nekem szükségem volna lelki értelemben orvosra. Olyan, mint elmennék az orvoshoz, aztán ott leülnék, és mondanám a Csészabó doktor úrnak, hogy hát eljöttem, de nem tudom, hogy miért, mert nekem semmi bajom nincs. És ne is vizsgáljon meg, mert én nekem semmi bajom nincsen. Nekem nincs szükségem orvosra, akkor kérdez, akkor mit keresek itt? Na de hadd hallgassalak csak meg, Zolikám. És akkor kiderül, hogy hát a szívem nem úgy ver, meg a tüdőm lerakódott, meg tudom én, mi bajom van még, ugye. Vannak ott bajok, de a farizeus ma is úgy érzi, hogy neki az Úr Jézusra, mint orvosra, nincs szüksége. Lehet sorolni, testvérek, ezeket a dolgokat, hogy hát hogy mi jellemző egy farizeus, és nem akarom most ezt tovább űzni, fűzni. Azt hiszem, értik a testvérek a lényeget. Hogy tudnélik, a farizeus az egy borzalmas kettősségben élő ember, akinek a szíve az nem az Úré. Voltaképp mondhatnánk azt is, hogy tulajdonképpen hitetlen. Nem szereti az Urat. Nem érzi, hogy szüksége van az Úrra. De azért vallásos külsőségeket gyakorolja. Jézus átlát rajtunk, testvérek, rajtam is rajtunk, mindannyiunkon átlát. Őt nem lehet becsapni. Emberek előtt lehet, hogy nagyon jó véleménnyel vannak rólunk, hogy ez milyen jó lelkész, milyen jó presbiter, milyen jó egyháztag, milyen jó református, vagy nem tudom micsoda. Nagyon becsületes ember, nagyon jó véleménnyel lehetnek rólunk az emberek, testvérek. embereket becsaphatunk, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de Krisztus azt nézi, ami a szívben van. Mit lát ő a szívedben? Mit lát a szívemben? Azt mondja Krisztus, hogy aki ebben él, ebben a kettősségben, annak jaj. Jaj annak, aki farizeus és írástudó, és ebben a képmutató kettősségben él, amikor a hitetlenséget a vallásosság mezébe öltözteti. Nézzétek harmadszor, hogy miért fordul ellenük Jézus tényleg ennyire határozottan. Megértettük, hogy kik ellen van Jézus itt, koravallási vezetői. Megértettük azt is, hogy mi az, amit kifogásol bennük, ilyen súlyos szavakkal. Jaj nektek! De miért ilyen kemény Jézus velük szembe, testvérek? Miért ilyen kemény hozzájuk? Hát több okból is. Például azért, testvérek, mert Jézus szereti az atyát. És Jézus az atyát akarta mindenkor dicsőíteni. Azzal, amit mond, azzal, amit csinál, azzal, amit érez, amit cselekszik, amit gondol. Én dicsőítettelek téged a földön. Mondja a főpap imádságában is, mit látott? Azt, hogy ezt az ő Istenét, ez ő atyát, ezek a farizeusok és képmutató írástudók gyalázatba keverik. Gyalázatba keverik. Miattuk káromoltatik az Isten, nem csak a zsidók közt, a pogányok között is. Mert a pogányok észreveszik. Mert a hitetlen zsidók is észrevették, hogy ezek a farizeusok meg írástudók külsőleg rendben van, de hát mi is van ott mögötte, kapargassuk meg a dolgot egy kicsit. És mindjárt észrevették, hogy hát ezek ugyan a házasságtörők, hát ezek ugyanúgy káromkodnak, ezek olyan kegyetlen emberek, ezek olyan hazugok, ezek önzők, ezek hiúk. És ma is mi van, testvérek? Az, hogyha valaki megkapargatja egy kicsit a képmutató farizeus életét, ugyanígy meglátja. És odáig fog eljutni, hogy akkor minek van nekem szükségem az Istenre, hogyha ez az ember, aki Istenre hivatkozik, meg Jézust emlegeti, meg Bibliát, meg egyházat, ha megkapargatom, megnézem az életét ott a háttérben, hát mit látok? Hát az Isten nélkül is lehetne így élni. Akkor inkább legyünk őszintén képmutatás nélkül hitetlenek, meg éljünk úgy, ahogy tudunk. Minek erőködjünk itt ezzel az Isten, isteni színfalaknak a fölállításával, meg a vallási kulisszák? Miért hozzuk ezeket ide? Minek? Ezek, akik Isten fél, hát köszönjük nekünk, ez az Isten nem kell. Gyalázatba keverik, testvérek, a képmutató emberek magát, az Istent. És Jézus ezt nem tűri. Ő azért küzdött és küzd ma is, hogy mi általunk, ha már mi kegyes, vallásos emberek, hívő emberek vagyunk, vagy annak tartjuk magunkat, mi általunk nem csak a külsőségeink által, hanem a belső, a szívünk által is dicsőítessék az Istent. Ítélet van azokon, akik az Isten gyalázzák, testvérek. Jézusnak ezen kívül azért is vannak ilyen kemény szavai, mert ő neki fontos volt az igaz kegyesség is. Az igaz kegyesség, testvérek, az igaz hívő élet, az a szívből fakad. A szívből fakad. És Jézus azt látta, hogy ezek a farizeusok és írástudók meghamisítják ezt a kegyességet. Egy hamis kegyességet hoznak létre. Egy hamis hitéletet hoznak létre. Mert az ő kegyességük nem a szívből fakad. Nem az Isten iránti, így mondom most, hitből, szeretetből, odaadásból. A szívükben megtűrik a bűneiket, a nyomorúságaikat. Ezt ápolgatják is. Az ő szívügyük nem az Úr, hanem saját maguk dicsősége, a saját maguk anyagi előnye, és még mit tudom én, micsoda. Testvérek, ma is úgy van, hogy aki képmutató farizeus, az az ember lejáratja a kegyességet, testvérek. Lejáratja, az igaz kegyesség nem az, amit manapság egy csomó református művel, református vallásgyakorlás címén, hogy elmegyek egyszer-kétszer az évbe a templomba, meg megúrvacsorázok, meg néha a kezembe veszem a Bibliát, nem ez, ez nem kegyesség, testvérek. Ez önbecsapás, és másoknak a becsapás, és a kegyességnek a lejáratása. Azt kell mondjuk, testvérek, ez kemény, kemény dolog, de jobb, ha nem is gyakorolnánk. Mert ha ezt gyakoroljuk, csak magunkra húzzuk Jézusnak azt a haragját, amivel ezekkel a farizeusok ellen is fordult. Jaj nektek, ha ilyenek vagytok, és ti ebben jól érzitek magatokat, és megvagytok elégedve magatokkal. Megrontjátok a kegyességet az emberek előtt, lejáratjátok a kegyességet. Nem csak az Istent, ezt is. Nem csodáljuk, testvérek, hogy Jézus ilyen kemény szavakkal beszél. És azért is ilyen kemény testvérek, mert érzékeltetni akarja a farizeusokkal azt, hogy a képmutatás olyan bűn, amivel kihívják maguk ellen az Isten, testvérek. Lehet az, hogy az ember más bűnökkel is kihívja maga ellen az Isten haragját és az Isten büntetését, de úgy látszik, hogy a képmutatás különösképpen is ilyen bűn, ami provokálja az Istent. Nem arról van szó egyszerűen, hogy a képmutatás egy értelmetlen magatartás. Mert mi értelme van ennek a hazugságnak? Hogy azt mutatom kívülről, hogy én mekkora nagy református vagyok, meg milyen komoly hívő vagyok, és közben belül meg hitetlen vagyok, és hitetlenül is élek. Úgy érzem, hogy nekem nincs szükségem az Úrra, és meg vagyok elégedve magammal. Nekem kegyelem, mindenkem kell, én jó ember vagyok. Így a kommunistáknak van szüksége a kegyelemre. Testvérek, ez... Kihívja maga ellen az Isten haragját, testvérek, aki így gondolkozik és így él. Nem szabad, testvérek, azt gondolni, hogy hát ez maximum egy értelmetlen, nem csak egy értelmetlen, ez egy Istent ingerlő magatartás. Mondja a zsidókra, hogy ingereltek engem, de húzogatnák az oroszlának a bajusszát. Egyszer csak fölugrik, aztán oda csap egyet. Az Isten ingerlése, testvérekhez. És Jézus érzékeltetni akarja azokkal az emberekkel, de mai emberekkel, velem, s velünk is, hogy ezt ne csináljuk, mert az Istent haragra ingereljük, kihívjuk magunk ellen. De végül talán még egy dolog, testvérek, hogy Jézus keménységét mi magyarázza? Hát ez talán a legdöbbenetesebb, tudnélik, a szeretete. A szeretete. Mert bármilyen döbbenetes, testvérek, Jézus még ezeket a farizeusokat is szereti. Ha hagyná őket a sorsukra, menjetek, azt csináljátok, amit akartok, aztán majd az Isten ítélete utolér benneteket, akkor azt mondanánk, nem szereti őket. De mivel jajt kiált rejájuk, ezért szereti őket. Mert ezáltal figyelmezteti őket, hogy, és elgondolkoztatja őket, hogy valami olyan úton mentek, aminek a vége nagyon rossz lesz. Álljatok meg ezen az úton, tartsatok bűnbánatot. Térjetek vissza, írástudók és farizeusok, az elődeitek útjára, mert egy pár évtizeddel vagy évszázaddal ezelőtt azok szív szerint voltak kegyesek. Az ígét, a Bibliát szív szerint szerették. A szentségtelenségtől szív szerint, a szívük ösztökélésére tértek el, és különítették el magukat a bűntől. Térjetek vissza ti is az Istenhez szív szerint. Nem a formák ápolásába merüljön ki az életetek. Van újrakezdés. Emlékeztek, testvérek, Jézusnak van egy ilyen látogatása Simon farizeusnál, az is egy híres farizeus volt. És akkor egyszer csak úgy odahúzza magához, és azt mondja, Simon, van valami mondani valóm neked. Van valami, odahúzza magához Jézus, testvérek, a farizeusokat még ezzel a jajkiáltásával. És van valami mondani valóm neked. Fejezd be ezt. Vagy az egész vallásosságot fejezd be, úgy, ahogy van. Vagy... A szívedet add az Úrnak. Inkább ezt akarja Jézus. Hogy szív szerint legyél vallásos, hogy alázd meg magad, mint bűnös ember, és kérj kegyelmet az Istentől a képmutatásodra, és kezdj újat. Szeresd meg az Urat, a te Istenedet, a kegyelemért. És már itt vagyunk, testvérek, az utolsó gondolatkörnél, hogy van szabadulás ettől a képmutatástól egyáltalán? Lehet ebből kijönni, a képmutatás bűnéből? Hát csodálatos, hogy lehet, testvérek. Lehet. Hála az Úrnak, hogy lehet. Jézus Krisztusnak kell viszont elénk állni ahhoz, hogy ez megtörténjen, ez a szabadulásunk. Elénk kell állni, és bennünk kell munkálkodni, hogy megszabaduljunk ebből a nyomorúságból, testvérek. Kellenek az ő kemény szavai, ezek a jajszavak is, amik bennünket fejbe vágnak, vagy mint egy pofon ütnek, vagy gyomorszájba vágnak. Hogy álljunk már meg egy kicsit. De kellene hozzá az ő szelíd szava is. Az, hogy magához vonjon utána bennünket, vagy a vállunkra tegye a kezét. És azt mondja, te én megbocsátok neked ezért. Van erre bocsánatod, de a lényeg, hogy mindenképpen Krisztus kell, hogy hozzánk jöjjön és munkálkodni kezdjen bennünk. A legnagyobb farizeusok egyike volt Pál, Saulus néven. Szép reményű karrier állt előtte. Mikor tért meg a farizeizmusából, amikor Jézus megjelent neki a damaszkuszi úton. Elég kellett, hogy álljon Jézus. És akkor annak az egész addigi hatalmas vallásos teljesítménynek, amit formálisan nagyon szép volt, de tartalmilag üres, szív nem volt benne, akkor azt az egészet át kellett neki értékelnie. El tudjuk ezt, testvérek, talán képzelni. Talán el tudjuk képzelni. Hogy gondolkozott ez a Saulus addig? Hogy élt ez az ember addig? És ott mekkora fordulat, nem véletlenül ezt szokták a Pál fordulás. Ez egy olyan gyökeres átalakulás ment ott végbe, testvérek, az ő életében, amikor Jézus megjelen neki, megvakult ez az ember, a földre zuhant ez az ember, úgy vezetgették be Damaszkuszba. De ez kellett neki, hogy ott a csöndjében, a vakságnak a sötétségében megnyíljanak a szemei arra, hogy ő kicsoda tulajdonképpen. Sokszor, testvérek, az Isten azért bele is visz minket, vagy a Krisztus bele is visz minket testi nyomorúságokba, hogy legalább a sötétben egy kicsit elgondolkozzunk a saját magunk nyomorult életén, azon a kettősségen, amiben élünk. És fejezzük be azt. Fogadjuk a Krisztust, mint megváltónkat, mint a mi drága üdvözítőnket, mint a mi drága Urunkat a szívünkbe. Mert ő kész megbocsátani és kész megszabadítani. Hát testvérek, ha Jézus munkálkodik bennünk, akkor tényleg előbb-utóbb oda jutunk mindnyájan, hogy azt mondjuk, hogy jaj nekem, farizeusnak. Igen, azt mondta Uram, hogy jaj nektek, farizeusok, jaj nekem, farizeusnak. De mit tehetnék? Kérlek, hogy bocsáss meg. Könyörülj meg rajtam. És köszönöm, hogy te már megkönyörültél, és megbocsátottál. És köszönöm, hogy beléd kapaszkodhatok, mert te ebben a nyomorúságomban, kettősségemben, ebben a hazugságban is szerettél engem. Köszönöm, hogy beléd kapaszkodhatok. És testvérek, ha Jézusba kapaszkodunk, akkor utána az ő segítségével, testvérek, fölül emelkedhetünk ezen a bűnön, mert állandó kísértésünk marad a képmutatás. Állandó kísértésünk marad, de Jézusba kapaszkodva fölül emelkedhetünk rajta, legyőzhetjük ezt. Éppen Pált mondtam, nézzétek, hogy milyen őszinte emberré lett ez a Pál a leveleiben. Olvassuk, hogy ő nem mondja, hogy ő egy tökéletes ember. Azt mondja, én a bűnösök között vagyok az első. És érezzük, hogy ezt nem képmutatásból mondja, ezt ő tényleg így gondolja. Kapaszkodik a Krisztusba, beavatja az olvasóit a tusakodásaiba, a lelki harcaiba. Nem tetszeleg valami tökéletes hívőnek az állarcába. Ott áll, mint egy őszinte ember. Aki bevallja azt is, hogy hát tusakodtunk, meg féltünk, meg rettegtünk, meg ez volt, az volt. Nem szégyeli elmondani, hogy ki voltam, mi voltam én korábban. A Krisztus gyalázó, Krisztus egyházát üldöző, gyilkos ember. Őszintén beszél, mert Krisztus által fölül tud emelkedni ezen a nyomorult képmutatáson, testvérek. Hát mi is fölül tudunk emelkedni. Lehullhat lólunk a vallásos állarc, Isten előtt is, meg emberek előtt is. És lehetünk ilyen egynemű emberek, akik szívből szeretik az Urat. Nem megjátszák, nem szerepet játszanak, hanem szívből szeretik az Urat. Jézusba kapaszkodnak, mint megváltójukba, mint a bűnbocsánatuk forrásába, az örök életük forrásába. Szeretik a Krisztust, aki előbb szerette őket. Ragaszkodnak hozzá, és vele akarnak élni, halni, és az ő dicsőségét akarják munkálni, ha élnek, ha halnak, a szívük az Úr Jézusé, az Istené. És így élnek kegyesen, így törekszenek szentül élni minden napon. Igen, testvérek, hála az Úrnak, hogy van szabadulás a képmutatás bűnétől. Bocsánat formájában is, és szabadítás formájában is a hétköznapjainkban. Bárcsak meghallottuk volna mai napon is ugye Jézusnak ezt a szavát, ez a kemény szó ez, de szeretetből jön, hogy jaj nektek, farizeusok és írástudók. Bárcsak kimondtuk volna, és kimondanánk minél előbb, hogy igen, Uram, jaj nekem. De hát kinek mondhatom ezt, mint neked? Akinek jaj lett azért, hogy nekem ne legyen jaj. Aki megváltottál engem a kárhozattól. Aki szerettél engem. Bocsáss meg nekem. És add, hogy újat kezdhessek veled. Segítsen erre bennünket a mi Krisztusunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, advent 4. vasárnapján megítél bennünket a te ígéd, mert megérezzük és látjuk, hogy te ismersz bennünket. És ha embereket be is tudunk csapni, és félre is tudunk vezetni, téged nem. És nem is az a fontos, hogy emberek mit mondanak rólunk, vagy mit gondolnak rólunk, hanem az, hogy te mit gondolsz rólunk. Mert ettől függ a mi földi boldogságunk is, de az örök boldogságunk is. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz minket, hogyha kettősségbe maradunk, akkor jaj lesz nekünk. Már most is jaj, de jaj is lesz. Örök jaj. De áldunk téged, aki éppen azért beszélsz erről nekünk, mert nem akarod, hogy ez így legyen. Köszönjük néked, hogy te úgy mondod ezt, mint akinek jaj lett helyettünk. Elhordoztad a mi képmutatásunk büntetését is, a mi poklunkat, a mi kárhozatunkat. Légy áldott ezért. És köszönjük, hogy amikor te megítélsz minket, akkor tudhatjuk, hogy a mi szerető megváltónk beszél hozzánk. Segíts minket, Urunk, eljutni a képmutatás bűnének a belátásához és megvallásához. Segíts, hogy elítélhessük magunkat, és képmutatónak bélyegezhessük magunkat a te színed előtt. És segíts arra, hogy utáljuk meg ezt a bűnt az életünkbe mindnyájan. És segíts arra, hogy beléd kapaszkodva igyekezzünk előtted is, és embertársaink előtt is szívből kegyesen élni. Irántad való szeretet, odaadás, irántad való ragaszkodás, hadd töltse be szívünket, Urunk. Ha ott van, akkor hadd legyen ez egyre erősebb, és hadd fakadjon ebből minden imádságunk, minden igeolvasásunk, minden templomba menetelünk, minden úrvacsora vételünk, minden megnyilvánulásunk. Segíts bennünket, hogy téged dicsőítsen, nem csak a külsősége a mi életünknek, hanem a szívünk is, a lelkünk is. Munkáld ki ezt mindnyájunk szívében, Urunk. Munkáld ki lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti tagok szívébe, a mi egyházunkba és minden egyházban. Kérünk téged a mi népünkért is, hogy add meg, hogy igaz kegyesekkel találkozhasson ez a nép. Hadd legyünk olyan apák, anyák, lelkészek, presbiterek, emberek, akik szívből szeretnek téged, és szívből igyekeznek neked engedelmeskedni. Hadd találkozzon a mi népünk sok hitetlen, istentelen tagja, igazi kegyesekkel, igazi istenfélőkkel, valódi keresztjénekkel. Kérünk téged, hogy munkálkodj a mi népünk tagjainak a szívébe ezen a karácsonyon is, hogy meglássanak téged az emberek, hogy megismerjenek téged, hogy higgyenek te benned. Könyörülj meg, hogy ne formális legyen ez az egész karácsony, hanem te legyél a lényeg, sokak számára. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, hirdetem, hogy szeretettel hívunk és várunk mindenkit az előttünk álló ünnepi alkalmainkra. Ma délután 4 órakor lesz a gyülekezeti karácsonyunk. Szeretettel hívunk minden kedves gyülekezeti tagot erre az együttlétünkre, tehát ma délután 16 órakor lesz ez az alkalmunk. Holnap hétfőn ugyancsak 16 órakor lesz a karácsony esti istentiszteletünk, erre is várjuk a testvéreket. És hirdetem az ünnepi istentiszteleteinket, kedden 9 órakor és 10 óra 30-kor lesz istentisztelet, szerdán pedig 9 órakor. Mind a két ünnepnapon az úrasztalát megterítjük, és lesz úrvacsoraosztásunk is. Isten áldása legyen a testvérek családján, otthonán, és a gyülekezetünkön is, és az országunkon is ezen az ünnepen. Az Úr legyen a gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük el, válaszolva Isten igéjére, a 304. énekünk első, második, valamint negyedik és ötödik versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. A 304. dicséretünket keressük elő, és énekeljük tehát az első két versét, valamint a negyedik és ötödik versét. Az első vers így kezdődik, kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik.